Mindenkit szeretettel köszöntök sorozatunk soron következő mai alkalmán. Minden alkalommal azt szoktam mondani, hogy a mai téma fontos, majdnem a legfontosabb. Ezt most sem hagyom ki, már csak azért, mert a mai téma tényleg a legfontosabb. A szabályozás mesterei, ezt a címet adtam a mai előadásnak, és valóban igaz. Mind a két szó fontos, mind a szabályozás, mind az, hogy valakik az emberi testben ezt mesterfokon űzik. Engedjék meg, hogy néhány bevezető szót szóljak, mielőtt rátérnék a egészen komoly konkrétumokra, tehát ma sem ígérek könnyű utazást az egészségvédelemben, de még mielőtt a konkrét vitaminokra és mineráliákra, ásványokra rátérnék, néhány érdekes gondolatot hadd mondjak el, legalábbis reményeim szerint érdekes gondolatot. Nem biztos, hogy jó szó ez, hogy érdekes, inkább drámai. Drámai gondolatok vannak e körül, és miért? Mert amikor a proteineket, a fehérjéket felfedezték, miért is adták nekik a protosz kifejezést? Az, hogy protein? Mit jelent az, hogy protosz? Első. Tehát azt hitték a kutatók, hogy amikor felfedezték, hogy az emberi szervezet száraz anyag tartalmának jelentős része aminosavakból, illetve abból összetevődő fehérjékből, különböző térszerkezetű fehérjékből áll az emberi szervezet, akkor úgymond leesett a tantusz a kutatóknak, és azt mondták a szakemberek, hogy hát bizony a fehérje az a protosz, az az első. Azután fordult a Föld egy picit, és azt is felismerték, többek között híres Szentgyörgyi professzor jóvoltából is, hogy van egy glikolízis, van egy citrátkör, van egy terminális oxidáció, magyarul cukorból és oxigénből végső soron széndioxid és víz és sok energia képződik az emberi szervezetben, ez a lényeg ennek a folyamatnak. Jött a második nagy hipotézis, tehát cukrot kell ennünk, mert tehát sok szénhidrátot, sok, főleg egyszerű cukrot, mert megállapították időközben azt is, hogy az emberi agy szinte csak glükózt, szőlőcukrot tud hasznosítani. Jött a második hipotézis. Jó-jó kell a fehérje, de mellé kell jókor adag cukor is. A cukoriparnak persze többség kellett akkoriban futott fel, 19. század magasságában. Szépen fel is futott a cukoripar, mert ő maga is erősítette ezt a tendenciát, hogy hát cukorra van nektek szükségetek, ezt kell, hogy egyétek, hogy jól működjön a szervezet. Létre is jöttek ebből adódóan sajnos a különböző ártalmak. Majd itt az újabb felfedezés, a híres koleszterin kérdés, a híres zsír kérdés, ez ott a harmadik felvonás. Rájöttünk, hogy vannak rossz zsírok, vannak jó zsírok, vannak eszenciális zsírsavak, vannak olyanok, amelyeket tud a szervezet szintetizálni, vannak, amelyeket nem. Hát ugye ma már mindenki szinte álmából fölébresztve is mondhatja, hogy omega 3, omega 6, ugye fitoszterinek, stb. Tehát zsírsav, vagy koleszterin kifejezés, ami egy rossz kifejezés, HDL, LDL, rossz koleszterin, jó koleszterin. Ma már ezek nem olyan, hogy mondjam, szakszavak, hanem egy picit a tömegkommunikáció révén átkerültek a mi szójárásunkba is. Nos, ezek a felfedezések, amelyek eddig történtek, azután bolygónk még egy picit fordult, és eljutottunk már is világunkba. Mi szerint? Tudjuk, hogy kell a fehérje, tudjuk, hogy kell a szénhidrát, de nem a cukor, hanem az összetett szénhidrát. Tudjuk, hogy bizonyos eszenciális zsírsavak kellenek, tehát olaj nélkül élni nem lehet. Akkor sem, hogyha sokat szídjuk az olajat, hogy nem szabad olajat használni, olajban sütni, kell az olaj, legalábbis néhány molekula minden nap. A létfontosságú linolsavból, linolénsavból, olajsavból, omega 3, omega 6 zsírsavakból, stb. Stb. Nos, azután a szakma azt mondta, hogy itt valami nem stimmel. Most már esszük a fehérjét, most már esszük a szénhidrátot, most már ismerjük a zsírokat is. Az emberek egyre betegebbek. Az emberek még mindig egyre betegebbek. És kedves hallgatók, ekkor jött egy nagy felfedezés, ami tulajdonképpen alapjaival rengette meg az egész eddigi úgynevezett makromolekulákkal, tehát fehérjékkel, szénhidrátokkal, zsíradékokkal kapcsolatos hipotéziseket. Nos, ezek a szabályozók. Ezek a szabályozók. És ma már egyértelműen állíthatjuk, hogy egy építkezésen nem biztos, hogy az végzi a legnagyobb munkát, aki a téglát rakja a falba. Gondolok itt a fehérjékre. Hanem az, aki beszabályozza a funkciókat egy lakásban, egy házban. Bizonyára önök is tudják, aki építkezett vagy felújított, az tudja, hogy egy ház hamar tető alatt van viszonylag. Nem is olyan drága még a falak építése, bár van a költsége. De amikor jön az a gázszerelő, ugye, és beszabályozza a fűtést és mindent, és a radiátorokat, tehát jönnek a szabályozó elemek, jönnek azok a csapok, jönnek azok a szelepek, jönnek azok az ellenőrző egységek, azok a kazánok, a vezérlők, visszacsatolást ellenőrzők. Most ezek, amiket most mondtam, ezek a szabályozó anyagok az emberi szervezetben. Ugyanis, és ezt axiómaként hadd mondjam ki a kedves hallgatóknak, az emberi szervezetben a legnagyobb munkát nem a fehérjék végzik, nem is a szénhidrátok, nem is a zsiradékok, hanem azok a nagyon pici mennyiségben, alig mérhető módon jelenlévő komponensek, amelyeket mikroelemeknek nevezünk. A tudomány miért csak most fedezte fel ezeket? Mert eddig valószínűleg mérni sem tudta, vagy ha tudta volna mérni, mondjuk egy kálciumot talán tudott volna korábban is mérni, az nagyon mennyiség, egy foszfort, egy vasat. Nem tudta, hogy ez annyira fontos, mert egész másra koncentrált a szakma. Ma már tudjuk, az emberi szervezet többek között az emésztési funkció a tárcsazon a működésében is. Fogok erről beszélni, a hormonok, az enzimek. Ezek mind-mind ásványi anyag függő folyamatok. És vitamin függő, tehát szabályozó anyagok függő folyamatok. Tehát nekünk nem csak fehérjét kell ennünk, hogy legyen enzimünk, hogy az enzim micsoda, az egy fehérje molekula, hanem szabályozó anyag. Ami, hogy az enzimeknek egy részét, a koenzimeket képezik például, hogy azok az a magja részben egy enzimnek rendkívül fontos. Szeretném tehát megállapítani mindezek után, hogy a hipotézisek és felfedezések után, és eredményeképpen ma már tudjuk, hogy a tápanyagok arisztokratái, talán szabad ezt a szót mondanom, a tápanyagok arisztokratái a vitaminok és ásványok. Hadd kérdezzem meg a kedves hallgatókat, egy munkahelyen kit fizetnek meg jobban, akiből 50 van egy munkakörből, vagy akiből csak egy, vagy kettő? És ugye egy munkahelyen, bár emberileg nincs értékben különbség az emberek között, de munka szempontjából értem most, nagyobbra becsülik azt az embert, akivel mondjuk, aki mondjuk vezető. Mert ő egymaga irányít egy céget, jól meg van fizetve ezért, ő szabályozza a folyamatokat. A vezető, a jó vezető soha nem szól bele egy bizonyos szint alatt a beosztott munkájába, hanem szabályozza azt. Ha nem jól végzi a beosztott a munkát, akkor elbocsátja. Nem, helyette nem dolgozik a vezető, soha, a jó vezető. A rossz vezetők bekapcsolnak a munkába, és túl is terhelik magukat. Nos, mire szerettem volna utalni? Az emberi szervezetben mely anyagok vannak a legkisebb mennyiségben vajon? Az ásványok, azon belül is. Ugye nem a kálcium, nem a foszfor, nem a nátrium, hanem ezeket ugye nyomelemeknek is nevezzük. Miért is hívják ezeket nyomelemeknek? Értelemszerűen, igen, nyomokban, tehát szinte csak a nyomait látjuk, igazából magát a nyomelemet észre sem vesszük, mert olyan kis minimális, alig mérhető mennyiségben van jelen, de a hatásait látjuk. Van olyan nyomelem, ami egy-két nagyon fontos hormon alkotója. És nem tudom, tudják-e, hogy vannak olyan hormonok, amelyek életünk folyamán valószínűleg csak néhány percig vagy néhány óráig működnek. Soha azelőtt és soha azután, de döntően meghatározzák az utána lévő folyamatot az életünk során. Vannak olyan hormonok, amelyek csak minimális ideig vannak jelen a szervezetben. Sok hormon sokáig és mindig jelen kell legyen, vagy rendszeresen, de vannak bizonyos anyagok, amelyek nem. Ha viszont akkor nem áll rendelkezésre a hozzájuk szükséges, az előállításuk a szükséges anyag, minerália, ásvány, ezek a hormonok, ezeket a hatásokat nem tudják kifejteni, hormonális változás, vagy autoimmun folyamat, valamilyen kóros elváltozás alakul ki, amelyet ma sem ismernek a szakemberek, csak sejtik, hogy összefüggése lehet a szabályozó anyagokkal. Egy érdekességet hadd áruljak előttnek, talán valaki már tudja, vagy ismeri ezt is, hogy a legújabb eredmények szerint az ásványi anyagok hiánya genotoxikus. Ez mit jelent? Mi az, hogy genotoxikus? Ugye a geno, vagyis gén, toxikus az méreg. Nagyon fontos ez a gondolat, és ez egy újszerű, de bizonyított jelenség, ha valaki hiányosan táplálkozik, magyarul modern ételeket eszik, az az ember, annak a szervezete folyamatosan nélkülözi a létfontosságú szabályozókat. És ha hiszik, hanem a mi étrendünk a génünkre visszahat. Sokáig azt hitték a genetikusok, hogy amikor megszületünk egy genetikai állománnyal, akkor azzal, ha tetszik, hanem élnünk kell, semmi hatásunk nincs a genetikai állományunkra. Ez van, ez a sors, elfogadjuk vagy nem. Ma már tudjuk, tudható az étrend, a szervezetet érő kémiai anyagok, növényvédőszerek, hormonok megcélozzák a DNS különböző részeit. A saját életünk során visszahatnak a genetikai állományunkra. És így akár genetikai eredetű betegséget is okoznak. Ha valaki azt kérdezné, miért van olyan sok genetikai eredetű betegség ma a világon? Mit tudok én tenni ez ellen? Hát a géneket ki tudja befolyásolni? Tudjuk. Azért mondtam, az ásványanyag hiány, tehát ha nem is ezek a makroelemek, inkább ezek a makroásványok, inkább a nyomelemek esetében a nyomelemek hiánya, a genetikai állomány befolyásolja rossz irányba. Hibás gének keletkeznek bizonyos sejtekbe, majd azok szaporítják tovább önmagukat. Genotoxikus hatású, ezt egyébként Iván professzor is, a híres gerontológus, öregedés kutató is leírja a könyvében. Ez igaz, bár kutatásra vár, tény az, az étrendünk, a hiányos étrendünk a genetikánkat befolyásolja, és nagyon fontos a szülői felelősség, hogyha a szülő úgy, mondjuk a leendő szülők, így mondom, fiatal korukban, de saját generációmhoz is szólok, leendő szülők fiatal korukban úgy gondolkodnak, hogy majd nekem senki nem mondja meg, hogy én mit tegyek, ha ízlik a kóla, akkor kólát iszom, majd ráérek változtatni. Ezek a fiatalok most úgy nőnek fel, hogy a DNS állományukat jelentősen rombolja. A DNS-t is. Nem csak a gyomrukat és a bélrendszerüket, ez a jéghegy csúcs, ez is rossz, sőt, a DNS-t. A mai fiatalok saját maguk teszik tönkre a saját genetikai állományokat. Ezáltal, amikor majd nagyon nagy szükség volna, és nagyon sokat fognak izgulni, hogy a gyerekük egészséges legyen, és ez nagyon szükséges volna, hogy egészséges legyen az a DNS, akkor nem tehetnek már semmit, mert az elmúlt 15 évben, vagy 10 évben nem vigyáztak ő magukra. Nagyon fájó, hogy az ember nem figyel oda sok mindenre, aztán már későn jön rá, és akkor nem tud mit tenni. Nos, ezért van a prevenció. Kedves hallgatók, felfedezésekről hadd szóljak néhány szót, csak emlékeztetés szintjén, gondolom sokan olvasták a C-vitamin felfedezéséről szóló részeket bizonyos könyvekben, vagy a B1 vitamin. Ugye a C-vitamin hiány az mit is okoz? Ez a híres skorbutot. És a B1 vitamin hiány? Az a beriberit. Ugye? Mind a két vitamin így került felfedezésre. Ugye a híres C-vitamin felfedezésének az esete, hogy ezt önök is tudják, hogy melyek azok a régiók, ahol legelőször kialakult az avitaminózis, ugye így nevezik a vitamin hiányt, avitaminózis. A vitamin szegénység az hipovitaminózis, ezek a szakszavak, és a vitamin ledagolás az hipervitaminózis, ha valakit esetleg ez érdekel. Nos, a vitamin hiány legelőször a börtönökben és a hajó legénységek között alakult ki. Ugye a börtönökben nem adtak szinte semmilyen tápanyagot a raboknak, foglyoknak, a matrózok pedig vittek magukkal konzervet. Ugye megjelent a nagy élelmiszeripar, a mai nagy élelmiszeripar akkori kis kezdeménye. Az élelmiszeripar rögtön belefogott már a 19. század végén a konzervgyártásba. És a matrózok ezeket a konzerveket vitték el, amelyek agyon voltak főzve, nem is igazán tudták, hogy meddig kell ezeket főzni, tehát nagyon kezdetleges technológia volt. És a matrózok adott esetben évekig konzerven éltek, illetve nem éltek sajnos, mert legyengültek, súlyos ugye fog, tehát incsorvadás, kihullatak a fogak, és sokáig azt hitték, hogy ez egy járvány. Tehát nem is tudták, hogy ez vitaminhiány, járvány. Azt hitték, és ezeket a matrózokat, ugye ismerjük a történetet, kitették a friss gyümölcsöktől viruló szigeteken. Megálltak, és hát imádkoztak értük, és utána mentek tovább. Majd a matrózokból megmaradt legénység a visszafelé jövő úton, hát visszatért a szigetre eltemetni az ott hagyott barátjukat, matróztársukat, és meglepődve tapasztalták, hogy fantasztikusan virul, és már az ottani helyi törzsnek a vezetőjévé lépett elő, vagy valami hasonló. Szóval a lényeg az, hogy C-vitaminhez jutott a szervezete, nem beszélve arról, hogy az indiánok, és ugye hát nem csak az indiánok, a benszülöttek, pontosan tudják tapasztalatból, mindenféle diploma nélkül, hadd jelezzem, hogy van esélyünk mindig tanulni, és tudni, és bizonyítani, nem kell hozzá egyetemet végezni, és orvosnak lenni, józan paraszti észre kell gondolkodni, az mindannyiunknak adottsága lehet. és a C-vitamin feltöltötte a C-vitamin raktárat, és így meggyógyult a betegségből. A fogai nem nőnek vissza az ember természetesen, de az immunrendszer helyre tud állni a legnagyobb vészhelyzetek után is. Fantasztikus regenerációs mechanizmus van egyébként a szervezetben. És ha már említettem a C-vitamint, hadd utaljak a B1 vitaminra. Nem tudom, ismerik a híres beriberi esetet, vagy eseteket. Ugye itt az történt, hogy bejött a híres fehér rizs. Fölfedezték az emberek, hogy hát meg kell hántolni a barna rizst. Bejött a fehér rizs. És a fehér rizst elkezdték fogyasztani, sőt a fehér ember mindenhova vitte magával, ugye mindent a fehér ember talál ki sok esetben, sajnos, és a fehér ember mindenhova vitte magával a fehér rizst. Még az általa leigázott gyarmatokra is, ahol mindenki ugye a csíra és korparészt is fogyasztotta, és soha nem szenvedett B1 vitamin hiányban. Amikor a fehér ember vetette valahova a lábát a gyarmatokra, elterjesztette a hiányos korparésztől és csíraréztől megszabadított gabonákat és rizst, és mivel azonnal helyen a szegények nem ettek más, csak fehér rizs szinte, míg a fehér ember megtehette, hogy eszik húst és minden más, mert ő gazdag volt. A gyarmatokra viszont elvitte a hiányos étrendet, és a gyarmatokon élő szegényebb lakosság sorra halt meg és betegedett meg. Úgy is hívták, hogy a fehér ember átka a beriberit egy időben. A fehér ember betette a lábát valahova, ott súlyos ideggyengeség, ideggyulladás és szörnyű, görcsös halál volt. A fehér ember nem betegedett meg benne, szinte soha. Ő csak elvitte. És ezért gondolták, hogy valami furcsa átok van, amit visz a fehér ember, nem erről van szó, megint a vitamin. És kifedezte fel a B1 vitamint egy Eichmann nevű holland fogház orvos. Használta végre a fejét, és azt csinálta ez az orvos, hogy meghúzta a nadrág szíjat a fogházban, ami azt jelenti, hogy odaszólt a szakácsnak, hogy mától kezdve nem élünk nagylábon, tessék megetetni a korpát arabokkal. És kint az állatok is korpát fognak enni, és mindenki, és nem lesz itt nagy zolás, hogy fehér is. És hát gondolom sejtik, hogy mi az eredmény ennek a kísérletnek, ennek a kvázi kísérletnek. A csirketelepen, a beriberiben szenvedő csirkék meggyógyultak néhány napon belül, ugye ők is ebben szenvedtek, a rabok is meggyógyultak, és az Eichmann nevű fogházorvos 40 év múlva kitüntették, halála után, posztumusz. A tudomány egyébként ezzel mindig büszkélkedhet, hogy állandóan osztja a kitüntetést, csak mindig későn. Eichmann majdnem megkövezték, hogy miket beszél, hogy micsoda korpától meggyógyultak, hát ne vesz ilyen butasságot. Szóval ugye a nagy embereket általában legelőször lenézik, megkövezik, kisemmizik, elszegényedve meghal, nyomorúságos körülmények között, majd halála után 20-30-40 évvel, rosszabb esetben soha, de jó esetben általában halála után a családját rehabilitálják, és iskolákat, utcákat, tereket neveznek el róla, de mit ér ez annak az embernek a számára, aki életében soha nem élvezhette a nyugalmat, a kényelmet, és azt, hogy kifejthesse azt a szellemi képességet, amivel ő született és amit szerzett. Az emberiség javát persze szolgálja, csak én fájdalom, hogy az emberiség mindig úgy megy előre, hogy embereken úgy átgáz, hogy rátapos. Ember kitalál valamit, akkor két lábbal rátaposok, majd az ember meghal, és aztán nagy büszkén felemelem a kutatási eredményt 40 év múlva, hogy hát ez az ember micsoda nagy ember volt, és akkor ünnepségeket és rendezvényeket szervezek. Másként kéne ennek lennie. A tudomány mai napig nem változott. Elnézést soha nem kér, ha valaki meghal, az áltudományos hipotézisek miatt, mert sokan meghaltak emiatt. Többek között Eichmann, amikor felfedezte, hogy itt van valami anyag, amit enni kéne, még 40 évig nem fogyasztották a korpát, 40 év múlva kezdtek rájönni, tehát 40 évig még meghaltak az emberek beriberiben. Nagyon büszke a tudomány, és ebből szerintem vissza kéne venni mind a képviselőinek, mind magának a tudománynak. Ez a szakmai gők, amit gondolom önök is időnként itt-ott látnak, nos, ez az, ami nagyon-nagyon hátáltatja ezt a világot. Lassan, szép lassan halad előre ez a világ, de ha az alázat, ami ugye egy bibliai alapelv, az alázat, hogy amikor a búza kalász megteli búzával, akkor nem egyenesen áll, hanem lehajtja a fejét. A természetben alázat van mindenhol, csak az ember olyan furcsa, hogyha megtelik tudással, akkor felemeli a fejét, és azt hiszi, hogy ő már mindent tud. Kedves hallgatók, nos, így történtek tehát ezek a felfedezések, és utána ma már tudjuk, hogy számos vitamin és ásványanyag van. Nos, jelenleg többféle nézet uralkodik. Hadd mondjak ezekből néhányat. Bizonyos nézetek azt mondják, hogy világunkban a talaj egyre inkább kiüresedik. Gondolom, önök is ezt hallották és hallják. Ebben egyébként van igazság. Ez is egy nézet. Emiatt én hiába termelek otthon mondjuk bio vagy házi terméket vagy terményt, az soha nem lesz olyan vitamin tartalmú és olyan ásványanyag tartalmú, mint ami mondjuk 100 évvel vagy 500 évvel ezelőtt volt, vagy lehetett volna az akkori meglehetősen koncentrált tápanyagtartalmú talajból. Tehát a talaj kiüresedése, ugye a műtrágyázás és a kemizáció miatt a talajflóra felbomlik. A felbomlott talajflóra egész más vitamin és tápanyag egyensúlyt tart egy talajban. Ezáltal más lesz a növényeknek a részben a gyökérszerkezete, a felszívóképessége, az ozmotikus nyomás. Ugye tudjuk, hogy a kapilláris folyamatok mindent megváltoztat, hogyha itt felbomlik az egyensúly. Emiatt adott esetben kevesebb tápanyagot vesz fel a növény. Hozzá kell tenni, hogy én azt gondolom erről, hogy napjainkban is megvannak azok a technológiák. Cáfoljanak meg, hogyha ez nem így van, de én úgy tudom, hogy mai napig is lehet szerves trágyával trágyázni, lehet komposztálni. Sok esetben, ha nem is teljesen, de részlegesen lehet pótolni a talajból az elvesző anyagokat házilag, tehát nem hatalmas területeken, de egyénileg házilag, ha valaki komposztál, akkor tudja, hogy a komposzt, amikor kikerül a talajba a következő idényben, akkor azért ott komolyan nőnek a növények, gyomok is, növények, nemes növények, tehát ott tápanyag van, a tápanyag van a talajban. Én megmondom őszintén, hogy nem vagyok ilyen pesszimista, én hiszek abban, hogy természetes technológiákkal a talajnak növelhető, ismét növelhető a minerália és vitamin, pontosabban az ásványanyag, inkább ásványanyag tartalma. A vetésforgó, ugye az is egy olyan alapelv, amit azért találtak ki, hogy bizonyos növények bizonyos anyagokat bocsájtanak ki a talajba, ha utána más növényt vetek oda, akkor az jobban fog fejlődni. Tehát nem szabad egy növényt egy helyen évekig, hanem ugye a vetésforgóval, amennyire én tudom, ezt lehet kiaknázni, hogy hüvelyesek után mást kell vetni, ebben nem vagyok annyira otthon, de nagyjából tudom, hogy a tápanyag elosztás itt a cél. Nos, sokan úgy tartják, és hát meg kell mondjam őszintén is, hogy nagyon elnézést kérek előre azoktól, akik esetleg valamilyen hálózattól vannak itt. Én tisztelek mindenféle ilyen munkát, tevékenységet, ami az egészséges életmódért dolgozik. Hozzá kell tegyem, hogy sokan azzal érvelnek, hogy mivel a talajban nincs meg az a megfelelő, meg a mai növényekben az a vitamin és ásvány, ezért szinte kötelező minden embernek megelőző jelleggel étrendi kiegészítőket, vitaminokat, ásványokat fogyasztani. Hogy mik a valódi értéktelenedésnek az okai, és gyorsan hadd mondjam el, hogy van azért ennek háttere. Gyorsan ezt felsorolnám. Nemesítési technikák. Ugye a nemesítés géneróziót okoz, azt gondolom sokan tudják, tehát gyengül a genetikai állomány. A génmódosítási technológia monokultúrákat eredményez, gyengíti a flórát és a faunát. Élelmiszeripari szeparáció és finomítás gyengíti az élelmiszerek tápanyagtartalmát, és itt jutottam a lényeghez, amit akarnék mondani. Véleményem szerint, és sok szakember véleménye szerint, ha ma nem finomított ételeket ennénk, rendes, szerves módon pótolnánk a talajba azt, amit elveszünk tőle, ma is lehetne igen magas tápanyagtartalmú növényeket fogyasztani, csak ehhez az kéne, hogy ne az élelmiszeripari terméket együk. Mert az élelmiszeripar mit csinál? Nem elég, hogy a gyengébb növényből indul ki, az élelmiszeripar sajnos általában gyengébb minőségből indul ki, mint amit otthon mit termesztenénk, hanem emellett az élelmiszeripar, hogy gyengébb az alapanyag, plusz a technológia során még tovább gyengítik az alapanyagot. Így egy nagyon silány, sok esetben silány végtermék jön ki. Szeretném aláhúzni élelmiszeripari mérnökként, szomorú, hogy éppen nekem kell ezt kimondanom. Az élelmiszeripar a felelős azért, hogy jelenleg súlyos hipó és avitaminózis van ezen a világon. Sem nem a talaj, sem nem az ivóvíz, sem nem a levegő. Részben, inkább úgy mondanám, részben a talaj és részben a szennyeződése. De nagy részben az a grandiózus iparág, ami ugye sok szegmensből áll, független szegmensekből vagy függő szegmensekből, az az iparág, amely nem hajlandó valamilyen oknál fogva nekünk az érdekeinket nézni. Mert pénzügyi érdeket néz. És gondolom, önök is tudják, vagy olvasták már egyéb könyvekből, hogy az élelmiszeripar és a gyógyszeripar ma már tejtestvérek. Ma már kéz a kézben együtt járnak, vagyis úgy működik, ha egy élelmiszer paletta van a piacon, a gyógyszeripari résztvevő be tudja ülni 80%-os pontossággal, hogy a elkövetkező 10 évben milyen betegségek lesznek ezen a világon. Ha valaki ma szétnéz a termékpalettán, pontosan lehet tudni, hogy milyen betegségek fognak tovább növekedni az elkövetkezendő 10-15-20 évben, ha nem változunk meg, ugye lehet tudni, hogy a fehérkenyér állandó szikrekedést okoz. Ezáltal bélpangást, majd vastagbélrákot, tehát Magyarországon, hogyha nem szűnik meg a finomított liszt forgalomba hozása, akkor már most is elsők vagyunk, de nem tudom már hányadikoknak kéne lenni, hogy észhez kapjanak a szakemberek, senki sem meri betiltani, mert akkor összeomlik a gazdaság. Hogyha át kéne térnie mindenkinek teljes őrlésű kenyérre, vagy legalábbis félig, nem mondom, hogy fél barnára, mert ez egy külön világ, félig teljes őrlésűre. Van, aki nem bírja teljesen rostosat emészteni, csak a kisebb rosttartalmút. De lényeg, hogy legyen benne rost, valamennyi legyen benne, ne fehér kenyér legyen. Nos, hogyha ez történne, akkor át kéne alakítani a teljes gazdaságot, hogy a raktárkészlet sokkal kisebb lenne, mert a teljes őrlésű liszt nem tárolható annyi ideig, sokkal hamarabb molyosodik, stb. Stb. Át kéne alakítani az egész gazdaságot, és lényegében Magyarország eddigi elért eredményei összedőlnek, romba hullnának, és az egész világon is a tőzsde is meginogna. Tehát egyszerűen ez egy egyensúlyi állapot. Tehát lehet tudni, hogy mi lesz az eredmény. Kedves hallgatók, tehát lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy a talaj gyengébb, lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy a természeti körülmények gyengülnek, de még mindig igaz, ha valaki hajlandó változtatni, és táplálkozástanilag egész élelmiszereket fogyaszt, az az ember meg fogja látni, hogy a vitaminraktárak feltöltődnek, a minerália raktárak feltöltődnek, és az ember újjá születik. Akkor is, ha null hipotézisként mondva, ha nem szed külön étrendi kiegészítőt. Nem sokára a kiegészítőkről szólok, tehát nem kell elvetni azért őket, majd mindjárt beszélek róluk, hogy mikor is van ezekre szükség. Az élelmiszeripar, ezt jó, ha hazavisszük, de azt gondolom mindenki, aki idejött, azt tudja nagyjából, vagy legalábbis most elmélyítjük ezt. Az élelmiszeripar 80-90%-a szerepet kap ebben az állapotban. Az a baj, hogy azok a táplálkozástudományi szakemberek, akik állandóan üléseznek, vannak ilyen vándorgyűlések, nem tudom, hallottuk-e, táplálkozási vándorgyűlések, a legtöbb, a hazai professzorok, az elit réteg összeül, mi a probléma hazánkban? Ezt minden évben többször eljátszák. Erről hatalmas nagy lexikonok vannak, jegyzőkönyvek, magam is olvastam egy jó párat ezekből, fantasztikus, zseniális gondolatok, de semmi nem valósult meg. Összeülnek a professzorok, hogy hogyan lehetne javítani Magyarország egészségi állapotát. Hogyan kéne a szója liszttel gazdagított barna kenyeret, ugye ez konkrét felvetés volt egy vándorgyűlésen, a hüvelyesekből készítessünk lisztet állami támogatással, és adjuk hozzá zappehely lisztet, teljes őrlési lisztet, és némi fehér lisztet, és így úgymond ilyen tápkenyerekként valamilyen formában gyerekélelmezésbe, ez kötelező jelleggel a közétkeztésbe terjesszük el. Nagyon szép volt, aláírta mindenki, aztán bekerült a dosszé, az akta a fiók mélyére. Magam is elolvastam, egyébként jó ötletek vannak benne, senki nem ad rá pénzt, és ezek a professzorok ezzel töltik az idejüket sok esetben, hogy összeülnek, megbeszélik. Szerintem, ha létezik ezen a világon bűn, az a tudás cselekvés nélkül. Ez a bűn fogalmát kimeríti. Mert vagy ne tudjak semmit, és akkor nincs cselekedet. Az is rossz, az édes tudatlanság. Vagy ha tudok, csináljak. A Biblia is azt tanítja, ha valaki esetleg beleolvas Bibliába itt-ott, olvashatja, hogy a hit cselekedetek nélkül meghalt. Tehát az, hogy valaki hisz valamiben, de ül a fenekén, és semmit nem csinál, annak nincs eredménye, ez üres, ez értéktelen. Ha az ember hisz valamiben, akkor azt csinálja, nem? Ez teszi az embert emberré, hogy ki miben hisz. Gondolom, a kedves hallgatók is hisznek valamiben, kell, hogy higgyünk valamiben. Valami cél van, rövid vagy hosszú távú cél van. De mit teszünk érte? Mit csinálunk érte? Látható ez? Most ez dönti el az ember értékét. Ötleteket gyártani, jaj, de könnyű. Hány ember van, hogy olyan ötletgazda, de hogy felemelje valaki, elnézést kérek a kifejezésen a fenekét, és megcsinálja az ötletet, megvalósítsa. Nem mindig pénzkérdés. Akarat, elszántság, idő. Nem csak kényelmes ötleteket gyártani. Most kedves hallgatók, ez a tudománynak a hibája. És bűne. A modern tudomány nagyon-nagyon nagy bűnben van, mert sokat tud, és engedi a megalkuvásokat, és az egész népesség megbetegszik. És ezért nem az a hibás szerintem, aki beteg, nem csak, az is hibás, mert beszéltem az életmód felelősségéről, egyéni felelősségéről. Szeretném jelezni, hogy az a hibás, attól kérik a legjobban számon majd, aki tudta, és semmit nem tett. És ezek a professzorok, és ezek azok a szakemberek, akik vagy elszegődnek az üzletpolitikába, vagy nem elég erősek erkölcsileg ahhoz, hogy ezt fölvállalják. És valahol ezt megmondom, hogy szintén meg tudom érteni időnként. Nos, hadd térjek tovább erről a témáról. Egyik legérdekesebb téma ezen a területen, de nem tudok ennél többet időzni. Kedves hallgatók, szoktuk azt is mondani, egy másik nézet. Azért kell sok vitamint és ástányt bevinni kiegészítő formájában, mert sok a kemizáció, kémiai anyag, sok a környezet terhelő anyag, fokozott a stressz, ugye ezt tudjuk, hogy a stressz, fokozott stressz, az fokozott vitamin és ásványanyag igényt is támaszt a szervezettel szemben. Sok a mutáns kórokozó, ugye a mai gombák már nem azok, mint régen. A mai baktériumok, a mai vírusok nem azok, mint régen. A mai ember szervezetének elvileg erősebbnek kéne lennie, mint a régiekének, mert a mai kórokozók erősebbek, mint a régiek. A mai ember szervezete gyengébb. Tehát ez az olló, ez így nyílik, hogy gyengülő szervezettel állnak szemben erősödő kórokozók. Ez egy félelmetes dolog. Mitől erősödik a kórokozó, és mitől gyengül az ember? Miért nem fordítva történik mindez? Hiszek abban, hogy a házi, illetve biotermesztés megoldásai, reméljük egyre olcsóbb lesz, még nincs rá túl sok esély, de reméljük. Mondjuk a házi termesztés az mindenképpen olcsó, de a biotermesztés, a biotervék még nem. Az élelmiszeripari adalékanyagok csökkentése, a stressz helyzetek kiiktatása, illetve csökkentése, ez egy nagyon nagy téma, korábban foglalkoztam vele, tehát lelki egyensúlyra való törekvés. Ha egyszer olvasnak egy irodalmat, megdöbbentő. Hogyan örül ki a B12 raktár egy gyászoló emberben? Döbbenetes. Hogyan lesz súlyos csontritkulása annak a feleségnek, akinek autóbalesetben meghal a férje? És eltelik egy pár hónap, és az asszony csontjai összeroppannak, mint a, mit mondjak, mint egy száraz faág olyan lesz a csont. Nem azért, mert nem működik jól a csontanyagcsere, hanem mert a stressz kivonja a kálciumot a csontokból. A lelki egyensúly zavara az egyik legnagyobb tényező, legfontosabb tényező, ami befolyásolja az életünket, és befolyásolja a vitamin és ásványanyag szükségletünket is. Következésképpen a nyugodt emberek. Nagyon rossz, hogy ezt mondom, vannak emberek, akik közömbösek. A közömbösségnek rengeteg hátránya van, de egy előnye mondjuk az, hogy az ember nem foglalkozik a problémákkal. Szerintem az igazán beleérző ember az sokat lelkizik, ezáltal hamar tönkre megy. Ez a hátránya a lelkizésnek. De én megkockáztatom, jobb ilyen embernek lenni, mint amolyannak. De a közömbös ember nem boldog ember, hanem unott, és később depressziós lesz, hozzá kell tenni. Tehát ez a közömbösség, ez egy látszat, ugye tudjuk. A beleérzés, egy ilyen érzelemvilágban gazdagabb élet, általában a nőknél, már a férfiaknál is, csak férfiak nem mutatjuk ki annyira. A nőknél inkább az érzelemvilág gazdagabb. Ilyen esetekben sajnos a hölgyek, lányok, hölgyek, asszonyok jobban ki vannak téve a hiány állapotoknak. Tehát mondjuk ugye a terhesség, az áldott állapot, inkább így mondom, az áldott állapot esetében, a szoptatás idején, a stressz helyzetek duplán, ugye rontanak a tej, az anyatej állapotán is, és sok mindenen. Tehát ezért kell különösen nyugalmat adni egy kismamának, egy szülőasszonynak, mert a stressz neki mindenre hat, és hogyha hiányállapota lesz emiatt, ugye azt már két szervezet is megsínyli, nem csak egy. Az ivóvíz és a levegő, ezt csak adatként mondanám, az ivóvíz és a levegő összesen 30%-ban játszik szerepet. Mit jelent ez? A szervezetbe jutó káros anyagok 70%-a étrendfüggő, fontos. 70%-a étrendfüggő, és 30%-a ivóvízzel és levegővel jut be a szervezetbe. Tehát, ha valaki tisztítja otthon az ivóvizet, nagyon jó dolog, az 10%-ot jelent. Fontos az ivóvizet tisztítani. Sok vizet iszunk az életünk folyamán, de a megállapítások szerint ez 10%-ban játszik szerepet. Ez is fontos, de 10%. A levegő 20%. Tehát a szennyezett levegő 20%, az összes szennyező anyag 20%-át juttatja be a szervezetbe. Az étrend a 70%-ot. Tehát ezért az étrend az a kulcs tényező, az a domináns tényező, ami ebben a folyamatban szerepet kap. Ezért az étrend változással kezdjük ezt a folyamatot. Szeretném tehát föltenni a kérdést. Szükség van-e étrendi kiegészítőkre? Nagyon nehéz erre igent vagy nemet mondani. Azt mondom is. Ez a legdiplomatikusabb válasz, ami létezik. Nos, étrendi kiegészítőre egészséges szervezetnek, lelki nyugalomban. átlagos élethelyzetben nincs szüksége. Ezt akkor is állítom, ha valaki fel van háborodamos lelkében, és azt mondja, hogy már pedig szükség van, mert lehetetlenség a mai világban. Egyrészt nyugodtnak maradni, másrészt ugye nem túlterheltnek lenni, stb. Szeretném jelezni, az, hogy mi túlterheltek vagyunk, az részben tőlünk is függ. Nem csak a világ diktál nekünk, mi is magunknak. Megfigyelték, a legtöbb ember magával szemben maximalista, és ezért önmagát terheli túl, és miközben másokat hibáztat, hogy XY a hibás, hogy én itt tartok. Az ember legtöbbször önmaga tehet arról, ahol tart. Kedves hallgatók, tápanyag kiegészítőkre. Nincs szükség abban az esetben, ha valaki nem hajlandó életmódot váltani. Pontosabban mondanám, hogy szükség van, de nincs értelme. Gondolom, önök is tudják, hogy nem szabad, nem szerencsés tápanyag kiegészítőket fogyasztani étrendváltozás helyett. Tehát soha nem pótszerként alkalmazom azt a bétakarotint, azt az E-vitamin, D-vitamin, K-vitamin, hanem étrend kiegészítőként, soha nem pótszerként. Első lépés tehát mindig az étrendváltás, az életmódváltás, a táplálkozási reform, ha szabad ezt a szót használni. Időszakos kiegészítésre viszont szükség van, ez is lényeges. Például ősz és tavasz között, tehát ebben az idényben, meddig tart a raktárunk körülbelül? Ugye valaki feltölti a raktárait. Mondjuk szeptemberig, októberig, még ugye szeptembertől is ott van a szőlő szüret, és akkor is még sok-sok vitamin és ásvány a szervezetbe bejut a kék szőlővel. Tehát mondjuk, hogy novembertől kezd a raktárunk kiürülni, és ezek a raktárak sajnos a téli időszakban, amikor nem vagyunk igazából napon, vagy ha vagyunk, akkor a napfénynek nincs akkor ereje, és sok a stressz a munkahelyen. Ugye a téli időszakban gyakrabban vagyunk zárt helyen, több a súrlódási felület, gyakrabban vagyunk otthon. Tehát ez mind azt eredményezi, hogy mind a depressziók, mind a lelki hullámzások télen sokkal nagyobb rendűek, nagyobb előfordulási gyakoriságok. Ezért télen a raktárakat az gyorsan üríti. Nagyjából Magyarországon úgy január eleje közepére kimerül a raktár. Ebben szerepet kap a karácsonyi, szilveszteri étrend is, ami egy 5-szörös, 10-szörös sebességgel üríti, ugye a sok cukor, a sok fehérje, üríti a szervezetből a szabályozókat. Tehát ha még maradt esetleg karácsonyig valakinek a szervezetében egy kis szabályozó anyag, az szinte biztos, hogyha megengedjük magunknak azt a nagy étkezést az ünnepekkor, január elejére közepére kiürül, és amikor tesszük a nagy fogadalmakat, hogy januártól mi lesz, miért vagyunk erőtlenek? És ez egy nagyon fontos, amit most mondanék, mert amikor a szervezetből minden kiürült, ráadásul minden, ami kell a szellemi működéshez, ha hiszik, hanem még az akarat erőhöz is kell vitamin és ásvány. Mert ezek biokémiai funkciók. Nehogy azt higgyük, hogy ezek ilyen megfoghatatlan dolgok, hogy akarat erő, meg agyműködés, meg idegsejt működés. Ezek függő folyamatok, mégpedig a szabályozóktól függő folyamatok. Ha valaki el van látva C-vitaminnal és B1 vitaminnal és B12 vitaminnal, idegrendszere jól működik. Jobban tud döntést hozni. Ez tény. Akinek vitaminhiánya van, gyengébb az akarata. Kényelmes, lehangolt, kedvetlen. És semmi nem fog megtölteni abból, amit ő eltervezett, hogy január elejétől ezt és ezt meg fogja csinálni. Tehát ilyen összefüggések is vannak a fizikai és lelki hátterek között. Kedves hallgatók, speciális esetek vannak. Ugye mondtam most a téli időszakot, tehát január és április-május között egy tisztítókúrát és utána egy vitaminkúrát lehet csinálni. Hogy érdemes csinálni. Az, hogy ki milyen vitamint használ, azt mindenkire természetesen rábízom. Versenysportolók természetesen szintén több vitamint és ásványt igényelnek. Ahogy mondtam, az áldott állapot és a szoptatás megnöveli ezt a szintet. Az anyatej C-vitamin tartalma a szoptatós anyuka C-vitamin fogyasztásától függ. Van egy csomó minden, ami attól függ, hogy mit eszek, főleg a szoptatás idején. Van olyan, ami nem. Az anyatej vastartalma, ha jól emlékszem, a vastartalom, az anyatej kálcium tartalma, és egy-két dolog, az állandó. Azért megvan oldva, hogy a baba egészsége miattam ne kerüljön veszélybe. Ha én rosszul élek, az én szervezetem a csontomból kiveszi a kálciumot, hogy a babának odaadja. Én tönkre megyek bele a saját hibám miatt, de baba nem. Tehát megvan ez oldva olyan szempontból, hogy a kisbaba az anyatej által mindent megkap, egy-két vitamin van. Ami attól függ, hogy én mennyit fogyasztok belőle, ezért kulcsfontosságú ilyenkor is az étrend. Ugye tudjuk, hogy a szoptatás idején nem kell sokkal többet enni, meg nem kell falni a húst, hiszen az anyatej összetétele szintén a mai témánkkal összefügg. nehogy valaki elkezdjen óriási mennyiségben ilyen fehérjéket tenni, hogy mondani, hogy a baba kapjon fehérjét. Bőven van fehérjéje, bőven. Jut fehérjéhez az anyatejből. Az anyatej fehérje tartalma szintén állandó. Ha én húst hússal leszek, vagy szóját szójával, az anyatej fehérje tartalma akkor is 1%, 1,2 körül marad. Az én bélrendszerem viszont tönkre megy, és puffadni fogok. Tehát ez hozzá kell tenni. Viszont, ha én sok vitamint és ásványt, tehát nyers gyümölcsöket és zöldségféléket és gabonacsírákat fogyasztok a szoptatás idején, akkor ezáltal az én szervezetem is épül, az anyatej minősége is javul. Ma már tudjuk, hogy az anyatej elválasztását részben a szénhidrátok, összetett szénhidrátok, részben a vitaminok és ásványok segítik. Se nem a zsír, se nem a hús féljék, se nem a tehén tej, ami szintén ugye egy téfit. Kedves hallgatók, gyerekek és idősek az a két célcsoport, akik gyenge felszívó képességgel rendelkeznek. Ugye a gyerekek emésztőrendszere meddig éretlen? Meddig éretlen az emésztőrendszer? Nagyjából úgy 7 éves korig. Tehát 7 éves korig a gyermek emésztőrendszere egészséges, de éretlen. Az azt jelenti az éretlen, hogy nem értek még meg a belső hámsejtek arra, hogy mindent megfelelő módon hasznos, pontosabban a vékonybél még nem érett meg, ezért az allergia veszélye nagyobb, és sok-sok minden veszélye nagyobb. Sajnos a mai gyerekkorosztály, hogy mondjam, szóval, hogy 2-től 7 éves korig már mindenki issza a kólát, már McDonald's van, már minden van, és az éretlen bélrendszerű gyerek töménytelen mennyiségben kapja az elszámokat, a kemikáliákat. Ugye tudjuk, hogy ezek a húspogácsák, amik itt-ott kaphatok gyors étkeztékben, ezek sem a legjobb minőségűek, bár a cég garantálja a minőséget, de tudjuk, hogy mindenhol vannak határértékek, finoman fogalmazva, ugye a határérték mindenre jó, főleg arra, hogy elfedje a hibákat, ezért találtak ki a határértékeket. Nos, beteg ember esetén is vannak vitamin kiegészítési lehetőségek. Összefoglalom, amit eddig mondtam. Egészséges embernek, aki nincs áldott állapotban, egészséges, nem beteg a bélrendszere, egy évben 1-2 vitaminkúrát végig érdemes csinálnia. Vagy egyet, inkább úgy mondom. 2-3 hónaposat. De állandóan, úgymond preventíve szedni valamit, az emberi szervezet elfogadja, örül neki, hadd jelezzem, ha mi egész évben szedünk vitamin és étrendi kiegészítőket, az emberi szervezet örül neki. És mit fog csinálni? Szépen megszokja, mert mi állandóan egész életünk folyamán a saját szervezetünket neveljük. Az emberi szervezet olyan, mint egy kisgyerek, ez korábban én mondtam ezt a példát. A szervezetünk egy kisgyerek, az agy itt a felnőtt. Tehát mi is állunk egy felnőttből és egy gyerekből. A felnőtt neveli a gyereket, csak ki fogja nevelni a felnőttet? Ugye? Tehát, hogyha az agy rossz parancsokat ad ki, Coca-Cola és egyéb dolgok, ha a felnőttet nem neveli senki, akkor a gyermek is rosszul fog nevelődni, és a test tönkre megy. Kedves hallgatók, összességében a szervezet hozzászokik a sok vitaminhoz. Ha valaki minden nap elfogyaszt 500 vagy 1000 mg C-vitamint, jó az? Már Lenkei doktor azt mondja, hogy jó. Mert igenis kell a C-vitamin. Szent György professzor is azt mondta, hogy 1000 mg kell naponta. Igen, hozzá kell tenni. Az emberi szervezet fölemeli a szintjét, az igény szintjét, 1000 mg-ra. És hogyha egyszer nem vesszük az 1000 mg-ot, ha egyszer, vagy egy hétig kihagyjuk, mert elutazunk, és most amúgy is kell a pihenés. Szervezetünk ezt relatív hiánynak észleli, óriási, mégpedig 1000 mg-os hiánynak, nem 60-nak, mint ugye mondjuk egy 60-as szedéskor, tehát 60 mg-os C-vitamin szedésekor, hanem 500 vagy 1000 mg-os hiánynak észleli. És egy immundefektus áll elő. És a legelőször mi kapja meg a fertőzést. Ezért nekem minden nap meg kell vennem a tápanyag kiegészítőt, és be kell vennem, mert a szervezetem igényli. És itt egy picit úgy érzem, hogy ez üzleti stratégia már, innentől kezdve. Mert ha valamire rászoktatnak engem, a szervezetem fölemeli a maga szintjét, és aztán, hogy én ezt megtartsam, ezt az átlag feletti állapotot, mert ezt tartom meg, ez tény, az étrendi kiegészítő átlag feletti állapotot idéz elő. Csak akkor, ha szedem. Csak akkor, ha szedem. Az alapelvünk az, ugyanezt az átlag feletti állapotot el tudjuk érni élelmiszer által is. Csak melyikkel ez a kérdés? Melyikkel és milyen párosításban? Ugye a nyers zöldséglevek itt jönnek be a képbe. Mert aki tartott már mondjuk lébőit kúrát, vagy ivott már nyers zöldséglevet, széklalevet, sárgalépalevet, az tudja, hogy ez mit jelent. tudja, hogy mit jelent, amikor a szervezetből kikerülnek a méreganyagok, amikor a szervezet felüdül, újjászületik. Ez hasonlítható ehhez az állapothoz, vagy még nagyobb, még magasabb rendű állapot, hiszen jól tudjuk, hogy egy nyers növényi lében szerves kötésben vannak a fémek és az ásványok. Nem kell félnünk, hogy szervetlenül nem szívódik fel. Ezen vitatkoznak most a szakemberek, hogy szívódik fel jobban a kálcium. Citrát formában? Szulfát formában? Karbonát formában? Vagy laktogluconát formában? Ez a legújabb. Nem. Hát mondjuk valószínűleg valamelyik formában jobban felszívódik. A laktogluconát hiszem, hogy az a legjobb. Meg a citrát. Én azt szoktam mondani, hogy a kálcium a legjobban élelmiszerből szívódik fel. Persze azt mondják, hogy a állati termékből máshogy szívódik fel, mondjuk a vas, a növényiből. De szerves kötésben van, és ez a fontos. Egyébként ma már tudjuk, hogy a szójában lévő vas is igen jól felszívódik. Ha a szója a vas tartalma, hadd jelezzem, magasabb, mint a húsé. Ha a szója a vas tartalma nem is úgy szívódik fel, nem is olyan hatékonysággal, mint a hús vas tartalma, ugye más kötésben van a vas a húsban és a szójában. Sokkal több van a szójában. Ha csak kétharmad annyit szív föl, már ahhoz jutottunk, mint hogyha húst tettünk volna. Tehát igenis lehet jutni annyi vashoz egy növényi étrend során is. Versenysport, terhesség, szoptatás és betegség esetén tehát kell, összefoglalom még egyszer, egészséges, tehát kell rendszeresen, de kisebb mennyiséget. Egészséges embernek évente egy, maximum két tisztító és vitaminkúrát kell, vagy gyógynövénykúrával együtt lehet ezt csinálni, és így újjászületik az emberi szervezet. Nagyon fontos az arány, hogy milyen arányban van. Ugye bizonyára önök is tudják, hogy a kálcium, a nátrium, a kálium és a magnézium, ezek egymással arányt tartanak. Ha sok a nátrium, felborul a nátrium-kálium pumpa az emberi szervezetben. Ha sok a kálcium, a többit, ugye a foszfort és a magnéziumot borítja fel. Hadd kérdezzem meg, hogy vajon egy tápanyagkiegészítő gyártó pontosan tudja az arányokat? Nagyon tisztelem Béres professzort, de nem gondolom, hogy a természetet valaha is lehet modellezni. Ezt az élelmiszeripar egyetemen kimondták. Ki merik mondani? Nem lehet. Akkor sem, hogyha még 1 millió évig kutatnánk, soha nem fogjuk tudni a természetes kötés formákat és arányokat úgy megtartani, hogy az élettani maximum formájában legyen. Mindig lesz vesztesség. És ezért mondom azt, hogy próbáljuk élelmiszerből fedezni. Egyébként a tápanyagtáblázat, szintén két híres neves professzor írta, tápanyagtáblázat kimondja, a vitaminokat élelmiszerből vagyunk kötelesek fedezni. És meg kell teremtennünk az alapját. Nem vitaminokkal és ásványokkal, de kiegészítés jelleggel lehet. Ha valakinek stresszes az élete, most gondolom mindenki föltenni a kezét, hogyha megkérdezné, hogy kinek nem, ha valakinek átlagon felüli stressz van az életében, ott is. De ott is csak ideig óráig. Ne engedjük, hogy a szervezet mindenhez hozzá szokjon. Magyarul terápiás célból, de nem preventíve alkalmazzuk. Tehát utólag és nem megelőzőleg. Kedves hallgatók, hadd menjek gyorsan sorba a vitaminokon. Tudom, hogy az időm nagyon lejáróban van. Mindegyikről csak egy pár szót szólok. A vitaminok nem mások, mint nélkülözhetetlen, biológiailag aktív vegyületek. A vitaminok döntő részét a szervezet nem képes előállítani, ezért kívülről kell bevinni. És harmadsorban a vitaminok egy része provitaminból, elővitaminból áll elő, ugye az A-vitamin, a D-vitamin, ezek ilyenek. Ugye amikor napfény éri a bőrünket, az elővitaminból D-vitamin, kolekalciferol képződik, vagy a beta-karotinból, ugye A-vitamin képződik az emberi szervezetben. Hadd kezdjem az A-vitaminnal. Más néven retinol. Nagyon figyeljünk meg, hogyha egy név a tömegkommunikációban elcsépelté válik, akkor a kémiai nevét kezdik használni. Amikor az E-vitamint nagyon megszoktuk, akkor tokoferolt mondtak. Amikor az A-vitamint megszoktuk, akkor retinolt mondtak. Azt hittük, hogy ez más, de ugyanaz, csak a kémiai neve. Az A-vitamin tehát nem más, mint a zsírban oldódó vitamin, ami ugye a látáshoz, a csontnövekedéshez, a látáson belül a látópigment képződéshez szükséges, a szürkületi és színes látás segítője az A-vitamin, immunitás és a hámszövet működésében játszik nagyon nagy szerepet. A felszívódása a zsíradék bevitelétől függ, tehát ahol sárgarépa van az étrendben, ott egy pici kis olaj, olívaolaj használata javasolt. Forrásai zöldleveles növények, a sárga színű húsú növények, a vörös színű növények, Tehát a sárgarépa, a paraj, a kelkáposzta, a sütőtök, a kajszibarack, a sárgadénye, tehát ezek a sárgább, sárga, zöld és piros szín, tehát színes növények. A vitamin paprikában is jelentős mennyiségű bétakarotin van. Az E-vitamin, más néven tokoferol, az A-vitaminhoz hasonlóan antioxidáns. Az antioxidánsokról majd talán külön fogok beszélni, ha lesz lehetőségem egy másik előadáson. Ugye mit jelent az antioxidáns? Könnyen oxidálódik a vitamin, és azáltal leköti az erőszakos szabad gyököket. Igen, köszönöm. Na most az E-vitamin is ilyen. Ha valaki sok olajat eszik, az növeli ezzel az E-vitamin igényét is. Tehát hangsúlyozom, az olajfogyasztás által az E-vitamin igényét is megnő. Az E-vitamin a kollagén szintézis, a kötőszövet rugalmasságának a megtartója, a kollagén szintézisének előidézője, és abban szerepet kap. Az erek és az emésztőrendszer sima izom szöveteinek a rugalmasságát befolyásolja az E-vitamin. Nagyon-nagyon fontos dolog. Olajos magvakban, zöld növényekben, gabonacsírákban és tojássárgájában van jelentős mennyiségű E-vitamin. A D-vitaminról sokat nem beszélek, ugye a híres kalciferol a fiatalok bőrszövetében kétszeres sebességgel képződik a D-vitamin. Az idős ember bőrében már fel olyan sebességgel. Tehát nagyon fontos, hogy az időseknek ezért kell jobban figyelni a D-vitaminra, mert az idős ember egyrészt kevesebbet van napon, mint a fiatal, másrészt a napon is van kétszer annyi idő kell, hogy ugyanannyi D-vitamin termelődjön az ő bőrében, mint a fiatalnak. Tehát ezért egy ilyen relatív kockázat növekedés van a D-vitamin szempontjából az idősebb emberek szervezetében. Itt szupplementáció, tehát kiegészítésre van szükség, D-vitamin kiegészítés jöhet szóba, sőt, sok esetben idősebb korban, ahol felszívódási zavar is van, a sok sajt miatt. Tehát orvos azt mondta, hogy együnk sok sajtot, hogy a csontunk rendben legyen. Igen, csak a sok sajt bevonja a bélfalat. Itt szépen vastagszik ez a hadd ne mondjam, milyen réteg. Ez egy bomló szerves anyag, most egész finom szót használtam. Bomló szerves anyag van a sajt hatására, és az orvos csak mondja, hogy még több sajtot, az már rakódik ki, az a nyúlós sajt a bélfalra. Egyre rosszabb a felszívódás, egyre nehezebb az emésztés, és végül még annyi kálcium is a szívódik fel, mint korábban. Úgyhogy érdekes ellentmondások ezek. A tapasztalat ezt mutatja. A D-vitamin hiány angolkor csontlágyulást okoz. A túl sok D-vitamin mit okoz? Tessenek vigyázni ezzel. Sokan meszesedés most a világon. A lágy szövetek meszesedése. Kontroll nélkül, hogy nekem biztos csontritkulásom van, és nekem D-vitamin kell. Lehet, hogy nem D-vitamin kell, és még kálcium sem. A D-vitamin pakolja ki a kálciumot. Tehát lágy szövetek meszesedését okozza. Egy csontritkulásos betegnek általában ezekre van szüksége. B-vitaminra, folsavra, E-vitaminra, A-vitaminra, C-vitaminra. Elsősorban nem kálciumra, és nem D-vitaminra, legalábbis egy szinten túl nem. Az emberek mit csinálnak? Kálcium kiegészítés, D-vitamin kiegészítés. Ezáltal a lágy szövetek szépen meszesednek, és azután megyünk az orfiba. Megyünk a fizikoterápiás intézetbe, és aztán drága pénzért. Először drága pénzre megvettük, vagy mondjuk támogatással megvettük a vitaminokat, majd utána drága pénzt fizetünk a masszírozásért és a különböző súlyfürdőkért. Most ez az, ami dupla pénzkidobás. Kedves hallgató, K-vitamin, más néven fillokinon, véralvadási faktor, csontépülés szabályozója a K-vitamin, hangsúlyozom. A törött csont, ha eltörik a csont, a K-vitamin a törött csont helyszínére vándorol, és gyógyítja a csontszövetet. Brokkoliban, káposztafélékben, salátában, parajban és uborkában jelentős mennyiségű K-vitamin van. Hallottak már az U-vitaminról? U-vitamin. Ez gátolja a gyomor fekélyt. Az U-vitamin csak nyers zöldségfélékben van döntően jelen. Többek között az előbb említett káposztafélékben, nyers káposzta salátában, fejes salátában, uborkában. Lényeg az, hogy az U-vitamin védi a gyomrot a fekélytől. Amikor sütünk, főzünk, állandóan csak hőkezelünk, U-vitamin nincs jelen, és a fekélyek kialakulnak, akkor is kialakulhat a fekély, hogyha nem eszünk savasat, ha nincsen sok gyomorsavunk, stb., mert nincs U-vitamin. A nyers étel ezért is fontos, ezért kulcsfontosságú. Annak idején, amikor én dolgoztam a Reannal finom vegyszer gyárban, eltöltöttem fél évet mérgeztem magam a Reannal finom vegyszer gyárban, és U-vitamin gyártottunk. A fekélytől nem féltem, mert szívtam be ezt az U-vitaminos port. A sertéseknek gyártottuk az U-vitamint. Ugye a sertések a sok erős anyagtól, hormontól, tápszertől, lényegében állandó fekélyekkel és bélyeggyulladással küzdködnek, ezért töménytelenül nyomják belőlük az U-vitamint. De nekünk nem adja senki, csak a sertésnek. Tehát ez a furcsa, hogy a korpát megkapják, a csírát, az U-vitamint. Mi meg itt tényleg már halunk meg, tényleg, mert már most már 65 év az életkor, tehát lassan túlélnek minket a sertések. Félelmetes ez a helyzet. Kedves hallgatók, C-vitaminról nem szólok túl sokat, mert ez szinte közhely szám, vagy immunrendszert segíti. A stressz helyzet növeli a C-vitamin igényt, fontos dolog. A gyógyszerfogyasztás növeli a C-vitamin igényt. A lázas állapot, a műtét utáni állapot, vagy a műtétek maga, a sporttevékenység, a fogamzásgátló tabletták jelentősen növelik a C-vitamin igényt. De nem kell ezer. Én megkockáztatom, hogyha szembe megyek az egész világgal, legalábbis a természetgyógyászattal, nem gondolom, hogy 1000 mg C-vitamin kéne bevinnünk. A C-vitamin is egyensúlyt tart a többivel. Felborítom a többit. Ha 1000-et viszek a C-vitaminból be, akkor vigyek be a B1-ből is sokkal többet. És a többiből is. Egyrészt nem bírom fizetni, másrészt nem érdemes és veszélyes dolog is, hogy a hipervitaminózis toxikus lehet. Az E-vitamin nem toxikus, de az A-vitamin igen. Az A-vitamin túladagolása toxikus lehet. Persze erről is többen állítják, hogy nem igaz. Csak besárgul a bőr, meg ilyesmi, de hosszú távon toxikus lehet. Egyszerűen mérgezési tüneteket okozhat. Ez a korlátlanul fogyasztott sok vitamin, ez ezt eredményezte, hogy időnként ellentétjét eredményezi. Ha valaki sok fluort eszik, vagy iszik ásványvizekkel, fogszúvasodása lesz. Mert a fluort arra adják nekünk, ugye, hogy a fluor gyógyítja a fogzománcot, stb. Nem. Persze a kis mennyiségű fluor, de a túl sok fluor az épp ugyanazt váltja ki, mint a fluor hiány, tulajdonképpen fogszúvasodást vált ki. Kedves hallgatók, kálcium 99%-a csontban van, 1% mozgósítható tartalék, azzal él a szervezetünk, azzal működtet az izmokat, és sok-sok minden anyagcserét. A kálcium felszívódása ugye D-vitamin függő, oxálsa függő, valaki túl sok céklát, vagy sóskát fogyasztja, túl sok az oxálsa benne, leköti a kálciumot. A túl sok kálcium vesekövet okoz, a cink és a vas felszívódását rontja, erős széktekedést vált ki. Forrásai ugye a szezámmag, a mák, napraforgómag, tökmag, olajos magvak, salátafélék, a paraj, a hüvelyesek és a teljes őrlésű gabonák. Nem mondtam a tejterméket szándékosan, ezt most kihagyom, sajtot és a tejterméket. Az előbbiekből a kínai és a japán emberek csontozata vajon jobb vagy rosszabb, mint az európai? Jobb. Pedig te érzékeny az egész távol kelet. Te érzékeny, ha áruljam el. Nem isznak tejet, nem is bírják. Ők eszik a szezámmagot, eszik a tofut. Tehát én azt gondolom, hogy a tudásnál van egy nagyon nagy dolog, van egy nagyobb dolog. A tapasztalat. A tapasztalat, ha ellentmond a tudománynak, akkor nagy baj van, mert pedig most ellentmond. Mert a távol kelet nem eszi a tehéntejből készült sajtot. És jól vannak tőle. Köszönjük, jól vannak, de mi nem, amikor sok tejterméket fogyasztunk. Most már egyébként Japánban is a csontritkulás elindult, de ez mondjuk a túl sok fehérje és egyéb fogyasztások foszfor bevitel miatt van. Ha már a foszfornál tartottam, a foszfor hasznos csontozat építését szolgálja, de hogyha túl sok van belőle, akkor problémákat okoz. Enzim működésben, energiatárolásban, B-vitamin szintézisben játszik szerepet a foszfor. Ennek a hiánya általában nem áll fenn, de inkább túl sok van belőle. Ugye a sajt, az ömlesztett sajt, az üdítőizalok rengeteg, a kóla rengeteg foszforsavas adalékanyagot tartalmaz, ami kalcium kivonó hatású csontritkulás első számú faktora, túl sok foszforsav van az étrendben. Nátrium és kálium pumpáról elkezdtem beszélni, aztán azt hiszem, abban is hagytam. Nátrium és kálium pumpa. Minél több a nátrium, minél kevesebb a kálium, annál rosszabb a kálium-nátrium pumpánk, vagy nátrium-kálium pumpánk. Úgy tessenek elképzelni, hogy van egy sejtmembrán, aminek az egyik felén nátrium, a másik felén kálium van. Ez a membrán transport folyamat akkor működik optimálisan, hogyha ezek egyensúlyban vannak. Igen ám, de Magyarországon és a világon óriási mennyiségű a membrán bal oldalán lévő nátrium, és nagyon picike a membrán jobb oldalán lévő kálium. Ezáltal az egyik oldalon tömeg van, másik oldalon pedig síri csend, nincs kálium. És ezért mondta Sirilla György is, hogy a kálium az élet sója. Ha megemelem a kálium tartalmat az étrendnek, tehát nyers, zöldség, félék és gyümölcsök, megemelem az étrend kálium tartalmát, lecsökkentem a hozzáadott só mennyiségét, helyreállítom a nátrium-kálium pumpát, akkor a só is vízháztatás helyreáll. Érdekes módon nem fog ödémásodni a lábam, amikor leülök. és sok-sok minden helyre áll a sejt működés, a sejt víz raktározási képessége. Tulajdonképpen helyre rázódik, a szívenek borzasztóan örül, a szívünk gyötrődik a rossz só és vízháztartás miatt, és a nyirokkeringés is, az immunrendszerről nem is beszélek. Amikor tehát helyreállítjuk a só és vízháztartást, nátrium csökkentéssel és kálium növeléssel, akkor nem csak ezt csináltuk, hanem akkor jót tettünk a szívünkkel, szívbarát programot csináltunk, és emellett a nyirokkeringést kitisztítottuk, az immunrendszert megerősítettük. A klórról most nem beszélek, ugye a sónak a klórtartalma adja a sósav, a gyomrokban lévő sósav klórtartalmát, nem kell sok sót enni. Minimális mennyiségű sóbevitelnél is van klórbevitel, bőven elég. A magnézium a csontépülés szempontjából fontos. Magnézium források, az olajos magvak, a zöldségfélék, hüvelyesek és gabonák, ha megfigyelik, mindig ugyanazt mondom. Tehát a zöldségfélék, a gyümölcsök, a gabonák, olajos magvak, hüvelyesek, azt kihagytam. Szóval ezek azok a növények, amik döbbenetes, hogy mindent tartalmaznak. A vasról, ha szabadna még szólnom, egy kritikus pont a vas, és a B12-vel összefügg. A B12-vel korábban részletesen foglalkoztam, most nem terveztem, hogy a B12 hiány kérdésével foglalkozom, az egy külön hiány állapotokkal foglalkozó előadás témája. A vas és a B12 egymással összefüggésben van, sőt a folsav. A folsav is. Ha egy vegetáriánus ember rengeteg folsavat eszik, tehát sok gyümölcs és zöldséget, lehet, hogy B12 hiány alakul ki, de a folsav elfedi, mint egy lepel a B12 hiány, mire kiderül már késő. Nagyon kell vigyázni a vegánoknál. Én hiszek abban, hogy vegetáriánus értelemben és vegán értelemben lehet egészséges. De vigyázni kell, hogy ahol a bélrendszeri fölszívódás már nem olyan egészséges, ott hiányállapotok állhatnak elő. Ugye B12-en vas hiány, ilyenkor kiegészítésről kell természetesen gondoskodni. Ugye a vas az a vérben az oxigén szállításért felel, és sok-sok anyagcsere folyamatért. És most jönnek a nyomelemek, tényleg csak zárásul. Létfontosságúak. Cink, réz, jód, króm, szelén, mangán. Kedves hallgatók, ha hiszik, ha nem, az emberi szervezet karmesterei. A nyomelemek. A legkisebb mennyiség vannak jelen. A legtöbbet csinálják. Ők a vezetők. És egyébként szerintem zseniális megoldás. Mindig a legkisebb, a legnagyobb. Tehát mindig akiről azt hiszük, hogy már értelme sincs, minek van a szervezetben króm, nanogrammok, mikrogrammok, hát kit érdekel? Minek van a szervezetben szelén, jód, mangán, réz és cink? Nos, ezek döntik el az egészségünket, nem a fehérjék és nem a szénhidrátok. És amikor az élelmiszeripar finomítja a lisztet, ezeket mind kihagyja belőle, és végünk van. Mert a kettes típusú és az egyes típusú cukorbaj hátterében részben nyomelem hiány van, ezt elmerem mondani. Az első típusú cukorbaj autoimmun folyamat, állítólag születési adottság, pontosabban genetikai háttér, szinte biztos, hogy van köze a tejhez, tejfogyasztáshoz, ezt már igazolják a nyugati irodalmak részben, és van köze a hiány állapotokhoz. A gyerek egyszerűen nem kapja meg a létfontosabb nyomelemeket. És mivel a cukoranyagcsere nyomelemhez kötődő folyamat, hát persze, hogy a gyerek első típusú cukorbeteg lesz. Mert a Langerhans-szigetek, amik az inzulin termelik, egyszerűen nem kapják meg azt a minimumot, ami kell. Krómból, szelénből, mangánból, cinkből és részből. Persze a béres csepp ezt pótolja valamilyen szinten, vagy egy más termék. Nem akarok semmit reklámozni. De nem ezzel kell pótolni, hanem tápanyagban gazdag gabonacsirággal, teljes örlésű gabonákkal, zapkásával, köleskásával, hajdinakásával. Olyan élelmiszerekkel, amelyek tele vannak nyomelemekkel. Ha kell kiegészítés, akkor ám legyen. De nem az az alap, hanem az étrend. Kedves hallgatók, nos ez az, ami belefért ebbe az előadásba, ennél több sajnos nem. Nagyon szépen megköszönöm a figyelmüket. Ha másra nem, de arra jó volt ez az alkalom, hogy elmélyítette a kedves hallgatókba, pontosabban nem is elmélyítette, hanem felkeltette a figyelmet egy olyan téma iránt, ami kulcsa az emberi szervezet működésének, és még nincs megoldva. Még rengeteg kutatás van mindenféle nyomelemmel kapcsolatban, ugye tudják, hogy a króm kimondottan inzulin termelésben szerepet játszó nyomelem. Szinte biztos, hogy sok-sok autoimmun folyamat és elég sok emésztőszerű betegség hátterében hiányállapot van. Ugye ezt hívják minőségi éhezésnek. A mai társadalom éhezik. Minőségi éhezésben van a mai társadalom. Nem hal éhen, de a szervezet mindig csak egy oldalú tápanyagot kap. Ma minőségi éhezés van ezen a világon. Ami nem olyan látványos, mint Etiópiában az éhezés. De előbb-utóbb sajnos látványos lesz, tessék. Króm. Szintén a teljes örlésű gabonákban és a magvakban, olajos magvakban. korpa és csira részben, mint minden, szinte ezekben van. Én megkockáztatom, amikor a malomipar meghántolta a gabonát, ha létezik ezen a világon csapás, akkor azt megcsinálta. Nem látványos. Látszólag egy jó termék, egy jó minőségű fehér kenyérű, jól kell a tészta, habkönnyű piskóta tészta készíthető, meg kalács. Azt hitték, hogy jót csinálnak vele. Jó minőségűt, látványosat, tetszetőset csináltak. Lassú halál, kedves hallgatók. Nos, ez az, amit bizonyos iparágak nem is célul tűztek ki, de közvetve ezt csinálják. Lassan, lassan épülni le. Nos, ez az, amit ha valaki beáll a sor végére, tehát hogy normálisan, azt mondják, idézve normálisan, szerintem a mai normális szó az nem takarja a kifejezés értelmét. Valaki normálisan akar élni, nem úgy kell élni, ahogy a többiek, hanem átlagon felül kell élni.